Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, mely nem inog, hanem örökre megáll. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 136. Zsoltárunk első két versét. Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Köszönjük el a helyünket, és folytassuk tovább Istenünk dicséretét énekelve a 226. énekünk mind a négy versét.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a Mózes második könyvéből, a 16. rész első 4 versét és a 11-től a 18-ig tartó verseket. Az ige szakaszt leülve hallgassuk végig.
Izrael zúgolódik az éhség miatt. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bár csak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára jutassátok? De az Úr azt mondta Mózesnek, majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Az Úr fűrjet és mannát ad Izraelnek. Azután így szólt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst tesztek, reggel pedig kenyérre laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra, körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Rendelkezések a mannáról. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud enni, fejenként egy ómert vegyetek lélekszám szerint. Annyit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Izrael fiai így cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott tenni.
Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük, hogy eljöhettünk eléd, itt lehetünk te előtted. És te látod, hogy talán fizikailag könnyebb eljutni te hozzád, mint lélekben. Te látod, hogy olyan sok minden akadály választ el tőled. Olyan gyakran tudunk akár neheztelni is rád, vagy egyszerűen csak nem figyelni te rád a hétköznapjainkban. De kérünk azért, hogy tedd most nyitottál a mi szívünket, tudjuk felemelni a mi szívünket te hozzád, és lássuk a te nagyságodat. Ki is vagy te, aki előtt milyen nagyszerű dolog leborulni. Mert te vagy a mindenség ura, te vagy az ég és a föld teremtője. Te vagy, aki olyan nagyhatalmú Úristen vagy a mindenségben is, de ugyanúgy a mi életünkben is. Kérünk azért, hogy szentelj meg most minket, szenteld meg ezt az együttlétünket egy közösségben, hogy együtt tudjunk te rád nézni. És kérünk azért, hogy te szólj hozzánk, hiszen szükségünk van arra, hogy meghalljuk a te hangodat, a te bátorító, vigasztaló vagy figyelmeztető hangodat. Így kérünk, Szent Lélek Isten, hogy jöjj és töltsd be minket, és áld meg minket. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hívom a gyermekeket. más gyerek, mint ön? Hát akkor most ennyien vagyunk. Áldás, békesség! Ugye nemrég tegnap előtt ünnepeltük nemzeti ünnepünket, és akkor van a szokásos tűzijáték. Erről szeretnélek kicsit kérdezni titeket, hogy esetleg volt-e valaki, aki élőben ott volt a tűzijáték? Te voltál egyedül, senki más nem volt ott? És a többiek látták esetleg tévébe? Láttátok. Tehát akkor azért valamennyire ti is részesedtetek benne. És tudtok pár jellemzőt mondani, hogy mi a jó a tűzijátékban? Miért szeretitek nézni? Szép, ezt kétszer is hallottuk, nagyon szép, igen. És még színes, szép és színes, és ezt nagyon jól esik látni nekünk embereknek, a gyerekeknek is, a felnőtteknek is egyaránt. És esetleg tudtok-e valamit mondani, ami nem jó a tűzijátékba? Hogy még egyszer füstöl? Aha, füstöl, hát igen. Aztán még hangos, hát igen, hangos is. És még amúgy minden rendben van velem. Hát jó, én arra gondoltam, hogy az a nem jó bennem, szerintem, hogy hamar véget ér. Nem? Nem az volt bennetek esetleg, hogy ó, hát milyen hamar vége is lett, és most várhatok egy évet, hogy újra ilyet lássak. Nem gondolt ilyet valaki esetleg? Na lehet, hogy elégnek gondoltátok, de azért úgy gondolom, hogy az ilyen szép dolgok, hogyha hamar eltűnnek, akkor hát csalódni is tudunk. És azért más dolgok is vannak, amik gyorsan elmúlnak, mint például a szünidő, ez most nagyon aktuális, én is erre gondoltam, hogy szegény gyerekek nem sokára mehettek iskolába. Na de ezt most hagyjuk. Ami miatt ezt előhoztam itt nektek, az, hogy milyen jó, hogy eljöttetek most ide a templomban, és foglalkozhattok Isten dolgaival. Mert hogy az nem maradandó dolgokról szól, hanem amit Isten mond, az megmarad örökké. Az íg és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Van egy ilyen bibliai idézet. És milyen jó az, hogy a napjaitokból most kivettetek egy órát, amikor eljöttetek a templomba, és Istennek a el nem múló dolgaival foglalkoztok, róla beszélgettek, és ez nagyon-nagyon sokat jelent mindannyiunknak, nektek is, meg majd itt a felnőtteknek is. Így figyeljetek majd a gyerekisten tiszteletem. Áldás békesség! Mi pedig ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. énekünket. Megáll az Istennek igéje. Mózes második könyve 16. fejezetéből a 12. verset. Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk, estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, Isten népe lázadásáról és Isten megoldásáról hallhatunk most a mai igényben. Az ember nagyon jól ért az Isten elleni lázadáshoz, Ezt mutatja a Biblia számos története, de ugyanúgy mutatja az egész emberi történelem is. Egy sajátos tény, hogy a 19. században Európa eljutott arra a szintre, hogy egy filozófus azt kiabálta bele a levegőbe, hogy Isten halott. De lázadás és lázadás közt is van különbség. Most két bibliai történetet vagy alakot hasonlítanék össze, az egyik Ádám és Éva lázadása a Biblia legelején, a másik meg Jeremiás próféta kifakadása, amikor egy mélypontjára érkezett a küldetésének. Az előbbi esetben, tehát Ádám és Éva egyszerűen tökéletes engedetlenséget tanúsítottak. Nem kellett ehhez vitázni, vagy nem voltak lyukkitörései, nem szitkozódtak, hanem egyszerűen csak azt csinálták, ami Istennek nem tetszett. És ez döntő lázadás volt. Jeremiás viszont, amikor eljutott a szolgálatába ehhez a mélyponthoz, amikor teljes sikertelenséget élt át, akkor kifakadt egy nagyon erősebb, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Igaz, hogy valóban nagyon kemények ezek a szavak, de mégis Istennek mondja el Jeremiás mindezt. Mindazt, ami őt belülről feszíti. Lázadás ez is, csak talán istenesebb módon. Izrael mai igényben szereplő lázadása egyáltalán nem példaértékű a számunkra, de mégis sokat tanulhatunk belőle. Izrael éhség miatti zúgulódása közvetlenül azután történt, hogy Isten csodálatosan megszabadította őket az egyiptomi fogságból, éppen hogy nemrég keltek át csodálatos módon a Vörös-tengeren. Isten ott nagyon megmutatta az ő nagyságát, az ő hatalmát. Majd pedig pár fejezettel később következik a szövetségkötés, ami szintén nagyon kiemelkedő része a Szentírásnak, az Ószövetségnek. De odáig háromszor lázad a nép, kétszer víz, és egyszer pedig hús és kenyér hiánya miatt. Izrael úgy testileg ugyan megszabadult a kényszermunkától, a fogságtól, de szellemileg úgy látszik, tovább hordozzam a kényszermunka rabigáját. Nem elég neki az Isten szabadítása. De próbáljuk megérteni őket. Nem kell megítélni őket, mert hiszen ők egy bizonytalan helyzetben lévő vándorló nép voltak, és szükségük volt valami biztosra. És hogyha nincs megoldva az élelmezés kérdése, akkor hogyan mehet tovább az élet? El tudjuk ezt mi is képzelni. És ezt a kérdést mi is fel tudjuk tenni, mert hiszen mi is egy bizonytalan világban élünk, és mi is keresünk benne valami biztosat. És bennünk is megfogalmazódik a kérdés, hogy miből fogok holnap megélni én és az egész családom, miből fogom kifizetni a közüzemi számláimat, hogy miből fogom törleszteni a hiteleimet, főleg mostanában, amikor megnehezettek a körülmények. De visszatérve az igéhez, figyeljük meg, hogy milyen döntő változás áll be a nép magatartásában. Egyik nap tehát Istent dicsérik és magasztalják, az egekben járnak, másik nap pedig csak a legelemibb, legmateriálisabb szükségletek foglalkoztatják őket. Beszűkülnek az igények, és elvész a reménység. Persze merül bennük, hogy a szabadító Isten gondviselő Isten is. Persze merül bennük, hogyha ilyen hatalmas dolgot egyszer megcselekedett, akkor esetleg nem olyan nagy ügy neki az élelmezés kérdése sem. Tehát ebben a bizonytalan helyzetben nem adnak teret az isteni megoldásnak. De testvéreim, nekünk is ismerős lehet ez a viselkedés. Egyik nap talán Isten is megerősít minket, akár igehirdetésen keresztül, vagy otthon az egyéni csendességeinkben. Mondjuk megerősít abban, hogy mi se aggódjunk a megélhetésünk miatt, de a következő napon pedig újra kétségbe esünk. Nem tudom, hogy mennyire jellemző ez, én már estem ebbe a hibában. Pedig Isten hányszor megmutatta már eddig is az ő gondviselését, De hogyha egy újabb próba elé kerülünk, akkor hajlamosak vagyunk megtorpanni, és újra csak a legrosszabb esetőségekre gondolni. Egyik nap fent, a másik nap lent. Egyszer reménykedünk, másszor pedig csak sötéten nézünk magunk elé. Mi kellene ahhoz, hogy egy kicsit álmatatosabbak tudjunk lenni? Aztán hozzájárulnék ehhez az is, hogy a mi népünk amúgy is hajlik arra, hogy sötéten nézzen a jövőbe. Mert most ugye ünnep volt nemrég, és talán az ünnep fénye minket is kicsit beragyogott, mert hiszen olyan sok szépet hallottunk összefogásról, árvízkárosultak megsegítéséről, meg egyáltalán államalapításról is, hogy mióta már él ez a nép. De még hogyha ezek a szavak meg is fognak, mert sajnos azért tudnak, akkor is gondoljunk arra, hogy Isten tovább akar vinni minket úgy, ahogy vagyunk, és fel szeretne emelni abból, hogy csak lefele tudjuk tartani a tekintetünket. A történet másik nagy mélysége, hogy amikor a nép az egyiptomi húsos fazekak után kívánkozik. Az egyiptomi húsos fazekak után kívánkozik. És azt fejezik ki Mózesnek és Áronnak, hogy jobb volt a szolgaság. Azt mondják, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy az egész gyülekezetet így halálra juttassátok? Micsoda vád, micsoda düh van ebben a mondatban bennem. Az egyiptomi húsos fazekak az Ószövetségben mindig a jólét és a hatalom jelképei voltak. Hát ez hiányzik nekik annyira. Megkérdőjeleződik az egész szabadítás fontossága, ami a Bibliának az egyik leginkább központi üzenete, hogy Isten szabadító Isten. Ugye látjuk az Ószövetségben itt a Vörös-tengeren való átkelésnél, hogy ott mutatta meg magát, mint szabadító Isten, és aztán még inkább Krisztusban mutatja meg magát Isten szabadító Istennek. De most ebben a helyzetben Isten távolabb kerül, és maradnak egyedül az emberi igények, amik egyre inkább eltorzulnak, és csak ezek jönnek számításba. Minimalizált létez, aminek az a jelszava, együnk, ígyunk, mert holnap úgy is meghalunk. De persze tudjuk, meg érezzük, hogy nem azzal van itt a baj, hogy enni szeretne a népnek, hogy merészelt megéhezni, mert Isten nem túl szigorú, aki megtiltotta volna ezt, hogy meg se szabad éhezni, hiszen így vagyunk megteremtve. De a baj az, ahol Isten hiányzik, ott valami eltorzul. Egy normál emberi vágy felfúvódik, és rávetítődik sok minden más, amit amúgy nem hordoz magába. Mit is jelent ez konkrétan? Van egy emberi vágy, egy teljesen természetes, hogy biztonságban szeretnék élni. Nincs ezzel semmi baj, minden ember vágya ez. Mi kell ehhez? Pénz. Vagy inkább sok pénz, mondja ezt a mai világunk. És hogyha sok pénzem van, akkor tökéletes biztonságban tudok élni. De ez már tévhit, ekkor már az anyagiakra rávetítünk olyat, amit nem hordoz magában. Anyagias világunknak épp ez a nagy buktatója, mert jó, hogy van hol laknunk, van fizetésünk és ennivalunk, nagyon fontos, hogy ezekért hálásak is legyünk, de hogyha csak ezekhez kapcsoljuk a boldogulásunkat, a jólétünket, a biztonságunkat, akkor bizony rossz úton járunk. Ez jelenti azt, hogyha kivetítjük a vágyainkat tehetetlen dolgok felé. Ez jelenti a hamis biztonságot. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a mi életünkben vannak-e ilyen hamis biztonságforrások. Esetleg nem csak meg néha az a kísértés, hogy azt gondoljuk, hogy ó, hogyha megnyerném a lottóötöst, akkor egészen rendben jönne az életem. Sőt, akkor még a házastársam is elégedettebben nevelem. Majd, hogyha megörökölném ezt és ezt az ingatlant, az milyen nagy segítség lenne minden tekintetben az életemben. Izrael látad, és egyedül az ösztöneire hallgat. Ebben a helyzetben megbomlott az a rend, ami Isten és ember között volt. Ebben a megromlott harmóniában az ember maga sem tudja, hogy mi is a legfontosabb számára, mire is van igazán szüksége. Követelni azt tud, de mégsem a legfontosabb után akar múlni. És lehet, hogy nekünk is megvan a magunk határozott elképzelése, erre és erre lenne nagyon nagy szükségem, sőt, még egy listát is tudnék erről írni. De aztán mégis azt tapasztaljuk, hogy Isten nem mozdul ezekre kéréseinkre, nem akarja teljesíteni. És aztán feladjuk, hogy ó, Isten nem is foglalkozik a mi kis aprócsepő ügyeinkkel, fölösleges is a szükségleteinkkel zargatni őt, hát inkább nem is háborgatjuk. De testvéreim, próbáljunk először őrá figyelni egy ilyen helyzetben, hogy vajon ő mit gondol a mi szükségleteinkről. Egyáltalán vagyunk-e annyira közel hozzá, hogy meghalljuk azt, hogy ő mit akar mondani, élően köztünk lévő kapcsolat. Mert ha igen, akkor tudjuk igazán megtanulni, hogy mire van szükségünk, és azt elkérni az Istentől. Oda megyünk Istenhez, és mondjuk kérjük azt, hogy változtassa meg a másik embert a családunkban. És ő azt mondja, hogy előbb te változz meg. Vagy kérünk tőle gyógyulást, és helyette ő alázatot és türelmet ad a betegség elhordozásához. Vagy kérünk tőle anyagi biztonságot, és nem ad egy csomó pénzt, hanem egyszerűen a benne való bizalommal ajándékoz meg. Ez elő tud fordulni keresztény emberek életében. Akár én is mondhatok egy személyes példát, ebben a hónapban elég rosszul álltunk anyagilag, és férjem se kapott egy teljes fizetést, csak egy felet, és aztán, mert éppen állást vált, és mivel állást vált, azért jött egy nagyobb mennyiségű összeg, és ez számunkra is csodaként jelent meg, hogy Isten így tudott gondoskodni rólunk. Pedig lehet, hogy nem is nagyon bízunk abban, hogy jön még valami erőforrás anyagi tekintetben. Isten népe tehát követelődik, és válaszul, Isten felforgatja a világ rendjét, kenyér jön az égből. Természeti jelenség ez, amit csodaként éltek meg. De milyen érdekes, hogy Isten nem engedi az ő lázadó, nem engedi el az ő lázadó népét, nem hagyja magára, nem mondja azt, hogy jó, hát hogyha visszakívánkozol, akkor tessék, szabad a pálya. Nem a meghátválásra bólint rám, hanem tovább akarja ő vezetni őket. A csodák sosem önmagukért vannak, hanem hogy rámutasson az emberi természetre és az Isten hatalmas, nagyszerű dicsőségére. Csoda egyáltalán az, hogy Isten törődik az ő lázadó népével. Nem veti szemükre azt, hogy hogyan is viselkednek most. És itt is azt látjuk, mint ahogy sok helyen a Bibliában, hogy Isten teljesen irreálisan viselkedik. Hiszen szakíthatott volna velük, vagy meglepkészhette volna őket, de a lázadó népének is most is jót akar. Nem mond le róluk. Leginkább akkor mutatkozott meg ez a hozzáállás az új szövetség lapjain, amikor a feszítsd meget kiáltó tömeg felé Jézus akkor is tudott bűnbocsánattal lenni. És amikor minden lázadásunk ő rajta nyugodott ott a kereszten, hogy megmentsen minket. Értünk, cselekvő Istenünk van az összes lázadásaink közepette is. Értünk, cselekszik, nem ellenünk. És talán ez a legnagyobb csoda, ami mindannyiunkat érint. De a történetből az is kiderül, hogy a szabadító Isten gondviselő Isten is. A szükséget csodálatosan betölti, de nem ad teret az emberi lomóságoknak. Azt mondja, amikor aztán megmérték Ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, tanítja Jézus a mi atyánkba. Vagyis naponként kell elkérnünk Istentől azt, amit ő ad nekünk, mert hiszen minden nap megbízhatunk az ő gondviselésében. Akkor is, hogyha emberileg nézve tudjuk, hogy nincs miből, vagy hogyha tudjuk, hogy van, mert azt is az Isten adja. Isten népe tehát átélte a megajándékozottságot. Nem csak a hűrjet, a mannát kapta, hanem mindezeket ő tőle kapta. Az itt a lényeg. És erre jön ez a szép mondat, ami a textusunk is volt. Estére húst tesztek, reggelre pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Megajándékozottnak lenni, ez keresztény hitünk egyik legnagyobb örömtenete. Megajándékozottak vagyunk, mert Isten naponta annyi mindent ad nekünk. Szellemi dolgokat, de fizikaiakat ugyanúgy. A fizikai dolgokat, az ételt, amire szükségünk van, de ugyanakkor szellemi dolgokat is, erőt, türelmet, hogy el tudjuk végezni a dolgainkat, a kitartást, vagy a küzdelmek során is helyt tudjunk állni. De a legfontosabb, amiért megajándékozottak vagyunk, amit Istentől kapunk, az az ő kegyelme. Mert mindenek ellenére, minden gonoszságunk ellenére van utunk Istenhez, azért, mert ő odaadta értünk az ő fiát. Van utunk Istenhez, aki szeret és vár minket most is, a mostani alkalommal és minden nap. A legnagyobb ajándék, hogy ő nekünk adta Jézust, és azért kereshetjük az ő társaságát nap mint nap. Felismerhetjük azt ezáltal ebben a kapcsolatban, hogy mire is van a leginkább szükségünk, és ezért hálásak is lehetünk neki. És hogyha átéljük ezt a megajándékozottságot, hogy ő mennyi mindent adott nekünk, és ad nekünk folyamatosan, akkor hálából mi is oda tudjuk adni magunkat neki. Odaadjuk magunkat neki, és ezt mondjuk, nézd Istenem, egy bizonytalan világban élek, legyél te az én biztos pontom, a kőszikla az életemben. Mert mire van tehát akkor igazán szükségünk? Arra, hogy kitartóak lehessünk ebben az elhatározásunkban. Bármi történjen is, anyagi csőd, vagy forintgyengülés, vagy éppen kenyérár emelkedés, amire szintén van esély, akkor is tudjunk Istenben bízni, tudjuk tőle kérni az ő gondoskodását. Mert ha Isten idáig is szabadító és gondoskodó Istenünk volt, ilyennek ismertük meg, akkor is az, amikor éppen nem látjuk a kiutat még egyelőre. Csak az a fontos, hogy a nehéz és válságos helyzetekben is ne forduljunk vissza a hamis biztonság forrásainkra, amiről korábban volt szó. Ne forduljunk vissza mondjuk a pénzhez, hogy az milyen nagy megoldást tud jelenteni számunkra, és közben a lelkünket rabul ejti. Adja Isten, hogy tudjuk mi magunkat is oda ajándékozni Istennek, de hogy ebben éljünk minden nap, hogy ő milyen megajándékozó Isten. És ezzel a bizonyossággal, amit ő ad nekünk, a puszta is járható, a nehézség, a fájdalom is megélhető, és a kevés is elégnek tud bizonyulni. Bár tudnánk ezzel a bizalommal lenni Isten felé. Látva azt, hogy mindent, amit kapunk, tőle kapjuk, és bár elég lenne az, amit egy nap ad, mert ő holnap újra fog cselekedni, és holnap újra ad nekünk. meg fogjuk ezt látni, és ez jelenti a mi számunkra is bizonyosságot, hogy Isten, ő a mi Istenünk is. Amen. Igehirdetésre válaszul énekeljük a 277. dicséretünket, gondviselő Jóatyánk vagy. Szeretetet, új életet, és annyi mindent adsz nekünk napról napra is. Kérünk Istenünk, bocsáss meg nekünk, amikor nem tekintünk erre a nagy ajándékra és a sok kis ajándékra, hanem inkább csak háborunk és elégedetlenkedünk, hogy ez nincs, az nincs, ez hiányzik, az hiányzik az életünkből. Kérünk, hogy adj nekünk hálás szívet, kevésbé zsörtölődést, kevésbé elégedetlenkedéseket. Tudjunk rátekinteni, tudjunk hálát adni családjainkért, munkánkért, minden anyagi forrásunkért. Istenünk, köszönjük, hogy így együtt lehetünk ünnep utáni vasárnapon is, és az egész gyülekezetet és a kezedbe ajánlhatjuk, de ugyanúgy egész népünket is. Te látod, hogy szükségünk van arra, hogy Te vezess a mi népünket is. Te látod, hogy mennyi sok nyomorúság húz le minket, és olyan gyakran tudunk mi is csak lefele bámulni, és reménytelenül kétségbe esve magunkba őrlődni, gyötrődni, de tudjuk felemelni a tekintetünket. És kérünk azért is, hogy mi keresztények tudjunk úgy élni, hogy az bizonyságtétel lehessen másoknak, más honfitársainknak, akik nem ismernek téged. Kérünk Istenünk, hogy Te adj bölcsességet a vezetőinknek, Te adj bölcsességet a egyház és állami vezetőknek egyaránt. Kérünk Istenünk a nehéz helyzetben lévőkért, kérünk a gyászolókért, akik elveszítettek egy szeretőket. Kérünk Istenünk, hogy Te adj nekik vigasztalást, Te adj bizonyosságot, hogy ő velük vagy ebben a nehéz helyzetben is. És mindenkiért kérünk, aki testi, lelki terheket hordoz, akinek nagy szüksége van arra, hogy meglássa a nagyságodat, hatalmadat, és tudjál erőt adni a legnehezebb helyzetekben is. Kérünk Istenünk, hogy így őrizd meg minket, és az, hogy állhatatosak tudjunk maradni Te hozzád a hétköznapokban is, és keressünk Téged minden nap otthon a hajlékainkban is. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és kérünk, hogy hallgass meg most a szívünkben elmondott imádságot is. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk védkeinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket Vesbiter testvérünkkel.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit az Isten tiszteleten. Először alkalmainkat hirdetném. Ma délután 18 órakor a Vita Ifi alkalma, kedden 18 órakor Biblia óra, szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas Biblia óra, pénteken 19 órakor gyülekezeti szabadtéri foci a BMT pályán, szombaton 9 órától 11 óráig látogató szolgálat találkozója lesz itt a gyülekezeti teremben, vasárnap pedig mindenkit szeretettel várunk az Isten tiszteletünkre délelőtt 10 órakor. Utolsó útjára kísértük Szendrei Károlyné Újlaki Juliannát 90 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit a Máté 11.28.30-ból vettük. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Isten vigasztalja meg a megszomorodott szívű gyászolókat. Hirdetem, hogy gyülekezetünk tagja, Nagy András testvérünk elhunyt, temetéséről most történik még intézkedés. Augusztus 28-án 15 órakor tartja készfogóját Kutasi Tamara és Kovács Zoltán templomunkban. Isten áldását kérjük életükre. Szeptember 4-én és 5-én újra megrendezésre kerül a Budafoki Pezsgő és Bor Fesztivál, és mint évekkel ezelőtt idén is gyülekezetünk szervezi a Szőlősked gyermeksátort. Itt elég sok szolgálatra van lehetőség, ezeket szeretném most hirdetni. Először is a szombati színpadépítés és a sátrak felállítása körüli munkára szombaton reggel 7:30-kor találkoznánk itt a templomkertben, és innen vinnénk át a sörpadokat, színpad elemeket, tehát ehhez kérnék segítséget férfi testvérektől, nálam lehetne ehhez jelentkezni, és ugyanez a bontás, ez pedig vasárnap délután 16 óra és 17 óra között találkoznánk a sátornál, és a bontásban kellene részt venni. Tehát erre kérném a szolgálatot, és nálam lehetne jelentkezni. A büféhez is kérünk jelentkezőket, kiszolgálás, feltöltés, és itt egyben kérném a kedves testvéreket, hogy süteményekkel próbáljuk meg támogatni a büfé szolgálatot. Jelentkezni ehhez a diakónusunknál, a Jani Mariannál lehet, és van egy listánk is, azt hiszem a pénztárosi asztalnál, amire föl lehet iratkozni. Iratterjesztés is fog működni a gyermeksátorban. Itt a Kavaloni Gyöngyinél lehet jelentkezni, neki kellene besegíteni, hogy ne csak egyedül végezze ezt a szolgálatot. Férfi testvéreket várunk még éjszakai őrzésre, a szombatról vasárnap való virradó éjszaka 2 óránként 3-3 fő jelentkezését várjuk az őrzésekre. Itt is van egy lista a pénztárosi asztalnál, és akkor be lehetne írni a neveket, hogyha valaki ezt vállalja. A sátorban lesz kézműves és kreatív foglalkozás, ezt a Rideg Erika szervezi, nála lehet jelentkezni, aki tud ebben már ki segíteni. És még egy feladat van, a hangosítás és a világítás, ahol szabados lacinális Tatár Leventénél lehetne, aki ebben úgy érzi, hogy tud segíteni. Köszönöm szépen, áldás békesség!
Isten tiszteletünk végén énekeljük a záróénekünket, a 261. dicséretünk mind a 4 versét. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Fogadjuk az áldást, és utána a nemzeti ünnepünkre való tekintettel énekeljük el a himnuszt. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.